sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ismét itt lehetek, és megkértek, hogy hát én mondjak pár gondolatot. Biztos vannak itt sokkal tapasztaltabbak, meg nagyobb tudásúak, de hát ti tudjátok. Úgyhogy a héten egy olyan témával készültem, egy olyan témának néztem utána, ami mint adventisták számunkra egy nagyon fontos, vagy jobban kihangsúlyozott téma, mint amit talán máshol hallunk, ez pedig a szentély. Nem tudom, hogy mikor hallottunk utoljára a szentélyről prédikációt, mikor hallottunk utoljára erről gondolatokat. Talán kevéssé, mert ki az, aki törődik a szentéllyel, nem? Itt vagyunk a 21. században. Most szentély, mit akarunk mi a szentéllyel? És mint egy üzenet, amit el kell mondani a világnak. Mit mondunk el? Azonban, mielőtt belekezdenék ebbe, tudom, hogy általában szoktak lenni kisebbek is gyerekek, és szeretnék mondani egy történetet, ami talán annyira nem is áll messze ettől a témától. Mivel nem akartam pacsálni, ezért csak egy gondolatkísérletet akarok elvégezni veletek. Tudjátok, ez úgy megy a tudósok között, ha nincs pénz kísérletre, akkor gondolatkísérletet végezni kell. Hogyha fogtok egy szivacsot, már biztos láttatok, és hogyha röntötök egy pohár vizet, és utána ezt a szivacsot kifacsarjátok a pohár fölött, akkor mi folyik bele a pohárba? Aha, igen, nem kell nagyon okosnak lenni, nyilván, ha megcsináltam volna ezt a kísérletet, annyira nem lepődnétek meg rajta, igaz? Most, hogyha én fogok egy pohár málnaszörpöt, piros málnaszörpöt, és ráöntöm erre a szivacsra, és utána azt fogom a pohár, az üres pohár fölött kifacsarni, akkor mi folyik bele a pohárba? Milyen színű lesz, ami kifolyik? Lehet, hogy nem ártott volna mégiscsak elvégezni ezt a kísérletet. Na vajon, mi? Ugyanúgy tiszta víz fog kifolyni belőle? Nem. Ha nem, ugyanúgy ez a piros lé, amit rátöltöttem, igaz? Lányoktól nem merem megkérdezni, hogy hány kilók most. Talán egy fiútól, ha megmondja, hogy mennyi most a tömege. Hány kiló? Mit mutat a mérleg, ha rááll? Elárulja nekem valaki? Fiú sem meri. Hogyha ugyanezt megtettétek volna, ez talán könnyebb kérdés, ugyanezt megtettétek volna 5 évvel ezelőtt. Ugyanannyit mutatott volna a mérleg? Aha. Ha nem? Többet vagy kevesebbet? Aha. Honnan lett az a plusz 5-10 kiló, ami most különbség? Szerintetek. Honnan lett? Csak úgy megnőttetek? Honnan van az a plusz néhány kiló, amivel többek vagytok? Igen? Van valami tipp? Ötlet? Nem tudjátok, honnan van? Van egy gyanúm, hogy abból, amit megettetek. Így van. Amit megeszünk, abból van az a, azok mi leszünk. Abból van az a plusz 5-10 kiló, ami most különbség. Na hát, valahogy így van ez a lelki életben is. Ugyanúgy, ahogy a testünk abból a táplálékból épül fel, amit megeszünk, valahogy ugyanúgy van a lelkünkkel is. És tudjátok, a mi agyunk az kicsit hasonló a szivacshoz, főleg gyerekkorban. És tudjátok, vannak sokan fiatalok, akik azt mondják, hogy hát nem fontos, hogy mit nézek, most ez csak egy film. Nem fontos, hogy mit olvasok, attól még nekem nem kell olyannak lennem. Attól, hogy ebben a filmben erőszak van, attól még nem azt jelenti, hogy most én is erőszakos leszek. De hadd mondjam el, az előbb olyan, hát szemléletesen és világosan elmondtátok, hogy hát persze, hogyha a szivacsra málnaszörföt töltök, akkor málnaszörf fog kifolyni belőle, és nem víz. Hadd mondjam el, hogy amikor nyomás alatt vagytok, lehet, hogy igen, valamennyire tudjuk fegyelmezni magunkat, de amikor nyomás alatt van az ember, amikor ott van a szorítóban, az fogja magából kiadni, amit beletöltöttek. Úgyhogy én annyi útravalót szeretnék adni nektek, hogyha legközelebb meg kell választani, hogy hogyan töltitek el az időtöket, mit néztek, vagy mit olvastok, akkor jusson eszetekbe, hogy az vagy, amit megeszel. Na, de térjünk vissza a Szentélyre egy kicsit. És talán arra, hogy ennek a témának nagyobb a jelentősége, mint ahogy azt elsőre gondolnánk. Hogyha lenne valaki, egy távoli ismerősötök, és van egy nagyon fontos üzenet, amit el szeretnétek neki mondani, de ez egy elég hosszú dolog, és nem lehet egy levélbe leírni. Mégis mit választanátok ki? Mi volna az első, amit megír? Mi lenne az első levél tartalma? Sok dolgot el kell neki mondani, fontos, hogy tudjon róla. Mivel kezdenétek? Van ötletetek? Igen? Így van, én is ezt gondolom, hogy talán azzal kezdeném, ami a legfontosabb, nem? Ami fontos ahhoz is, hogy egyáltalán értse a többit. Vajon Isten is így gondolkodik? Gyanítom, hogy igen. Hogyha majd kinyitjuk a Bibliát, véglapozzuk a könyveket, mit gondolunk, melyik a legelső könyv, ami megíródott? Tudjuk, hogy melyik? Nagy valószínűséggel Jób könyve. Így van. Nagy valószínűséggel Jób könyve volt a legelső, amit Isten szeretett volna elmondani. Miért? Mi van Jób könyvében? Jób könyvében olvasunk egy emberről, aki igaz volt, istenfélő, bűngyűlölő, követte Istent, úgy, ahogy az a teremtettségben mindig volt, ahogy az angyalok is az ő akaratát cselekszik. És amikor az Istennek az angyalai ott vannak az Úr előtt, akkor oda megy Sátán is, és kérdez Isten, hogy honnan jössz? Hát át is átjártam a földet, mindenki követ engem. És azt mondja Isten, hogy ó, talán nem vetted észre Jobot, az a szolgálat. És mit mond Sátán? Ne hozd föl őt példának. Persze, hogy mindent megtesz neked, persze, hogy követ téged, amikor annyi jót adsz neki. És Isten azt mondja, oké, tegyünk próbát. Nézzük meg a bizonyítékokat. Vedd el mindenét, ami van. És Jób elveszíti mindazt, amiért imádkozott. Ne? Mert ő imádkozott a családjáért, imádkozott az életéért, és most mindent elveszít, amiért imádkozott, igaz? Megfordult már bennünk a fejünkbe, hogy az amiért imádkozunk, azt megkapjuk. Most Jób mindent elveszített, amiért imádkozott. De Jób továbbra is hűséges. És aztán újra van egy találkozás Isten és Sátán között, és Isten kérdezi, hogy na, mi a helyzet? És mit mond Sátán? A teszt nem érvényes. Ó, miért nem? Persze, hogy téged szolgál, hiszen fél. Fél tőled, hiszen nem bántod az egészségét. Mi van akkor, hogyha elveszed az egészségét, és úgymond az élete már rosszabb, mint hogyha halott lenne? Vajon akkor is hűséges lenne hozzád? És persze aztán tudjuk a történet folytatását, hogy jóval végsőkig kitart, mit mondanak a barátok, biztos van valami titkos bűn az életedben, azért történnek veled ezek a dolgok. Talán már hallottunk mi is ilyen gondolatokat. De miért ez az első dolog, amit Isten szeretne elmondani? Ó, azért, mert ez a dolog rávilágít mindennek a kezdetére. Honnan jött ez a két dolog? És vissza kell mennünk egészen a teremtés előtti időkre, amikor egy kérub odaállt az angyalok elé, és azt mondta nekik, hogy tulajdonképpen Istennek van egy sötét oldala. Nem teljesen olyan, mint aminek gondoljátok. Az ő uralma nem teljesen a szeretetre épül, hanem sokkal inkább a jutalom és a félelem az, ami motiválja az angyalokat. és valójában azok a törvények, amiket adott, azok bekorlátoznak titeket, és a lét magasabb fokára juthatnátok, hogyha azokat áthágnátok. És én tudom, mert én vele együtt ültem a közösségben. Senki nem volt olyan közel Istenhez, mint amennyire én. És Isten milyenre a válasza? Odaállt az angyalok elé, és már pedig nem, én vagyok Isten, és a dolgok így vannak, pont. Nem. Hanem úgy, mint Jobbnak. Oké. Nézzük meg a bizonyítékokat. És teremtette egy fajt, egy lényt, és utána adott nekik két fát. Két fát, ami között nem volt különbség. Nem az egyiken nem rothadó körték voltak, hanem mind a kettő szép volt, és jó volt látszatra az eledelre. És innentől kezdve a választást már nem az határozta meg, hogy melyik fa adja a nagyobb jutalmat, nem az ok, nem a tapasztalatok, hanem az, hogy mit gondolok arról, aki a parancsolatot adta. A probléma az, hogy akik valamilyen módon választathattak volna a nagy kérdésre, a konfliktusra, erre a nagy küzdelemre, ami Isten jelleme körül forgolódik, előző negyed évben tanulmányoztuk a nagy küzdelmem témakört, azt mondta, hogy ugye az volt az egyik fontos, amit megláttunk, hogy az Isten jelleme körül forgolódik. Ebben a nagy küzdelemben, akik egyfajta választ adhattak volna a problémára, ők is a probléma részévé váltak. És mi lett ennek a következménye? És ahhoz, hogy ezt jól lássuk, először meg kell értenünk valamit Isten természetéről. És hogyha kinyitjuk a Bibliát Mózes első könyve első fejezetében, az első verstől elkezdjük olvasni, akkor ott azt olvassuk, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Igaz? A második vers, föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebeg a vizek felett. Innentől, ettől a verstől kezdve Isten már nem csak egy szakállas öreg úr, aki ül valahol az univerzumban és irányítja a dolgokat, hanem Isten az Isten lelke is, aki lebeg és befedi gondoskodóan a teremtettséget. És aztán mi a harmadik vers? És mondta Isten, legyen világosság. Mondta Isten, vagy így szól az Úr, ahogy az Újszövetségben néha szerepel az ige. Ahogy a proféták kezdték az ő mondandóikat. Ez az ige, vagyis az így szól az Úr. Ha elérünk János evangéliumához, talán tudjátok, hogy kezdődik. Ugyanúgy kezdetben volt az ige. És mit mond erről az igéről? Hogy az ige Isten volt. Azt mondja, hogy ez az ige testé lett, és lakozik, vagy ahogy talán helyesebb fordítani, sátorozott mi közöttünk. Sátor. Nagyon fontos a későbbiekben. A Bibliának tehát az egyik legelső tanítása az, hogy Isten közösségben él. És mivel Isten közösségben él, és teremtett egy fajt a saját képére, akkor mi ennek a fajnak az egyik jellemzője? Nézzük meg. Hogy elkezdjük olvasni a 26. verstől. Mondta Isten egyes számba, teremtsünk többes számba embert, a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain és a többi dolgokon. 27. vers. Teremté tehát Isten az embert, egyes számot képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. Figyeljük a egyes és többes szám váltakozását. Miben Isten képe az ember? Hát az egyik nagyon fontos dolog az az, hogy úgy, ahogy Isten közösségben él, az embert is közösségre teremtette. Oké, de aztán történt valami. Pedig úgy szoktuk mondani, hogy a bukás. És hogyha az embernek egyik legfontosabb belső tulajdonság az, hogy közösségre vágyik, az egyik legfontosabb belső tulajdonsága az, hogy az ember közösségre teremtetve, és a kapcsolatok az életében mennyire fontos szerepet töltenek be, és Isten három szintjét is adta a kapcsolatoknak, egyrészt Istennel, másrészt az embertársainkkal, harmadrészt pedig a teremtettséggel. Akkor mit gondolunk, hogy mi volt a fő probléma? Mi az, ami megtört? Nem olyan rég, múlt hét pénteken voltam egy kisebb csoport előtt, és feltettem egy kérdést, mit gondolunk, hogy mi a kapcsolatoknak az alapja? Ami minden jó kapcsolatban ott kell, hogy legyen. Mi az alapja egy jó kapcsolatnak? Mit gondoltok, mit mondtok?
Bizalom.
Bizalom. Így van. És mi volt, ami a harmadik fejezetben megtört? Ó, Isten azt mondta, hogy nem mehettek a fáról, hanem mert akkor meghaltok. Á, nem így van ez. Hanem tudja az Isten, hogyha áthágjátok azokat a parancsolatok, amit bekorlátoznak titeket, a létnek magasabb fokára juthattok. Ne higgyetek úgy Istennek. És mi az, ami megtört? A bizalom. És aztán mit látunk sorozatosan? Megtört a kapcsolat ember és Isten közt, ember és ember közt, ember és a természet között. De most hadd koncentráljak egy szintre, az ember és Isten közötti kapcsolat. Hadd kérdezzem meg, ez a kapcsolat megtört kinek a részéről? Isten azt mondta, hogy oké, elloptad az almám, add vissza az almám, és mostantól haragudni fogok rád. És az embernek valahogy ki kell engesztelni az Istent. Ez a kép? Vagy inkább, ahogy minden nap Isten eljött találkozni az emberrel, úgy most is ugyanúgy eljött, de az ember nem volt ott. És aztán, elolvassuk a 9. versben, Isten feltesz egy kérdést, Ádám, hol vagy? És mire akart erre rávilágítani? Hogy földrajzilag hol helyezkedik el Ádám? Hát mi? Ádám, valami megváltozott benned. És Isten, akiről azt mondja János, hogy ő az agapé, vagyis magyarra lefordítva a feltétel nélküli szeretet, aki nem köti feltételekhez, az ő kapcsolata ugyanúgy megmaradt, csak az ember részétől megtört. Mert nem bízott már Istenben, ami a kapcsolatoknak egy alapja. És az ember egyre inkább eltávolodik Istentől, kiüzetik Éden kertjéből, az Isten jelenlétéből, és aztán Isten kihoz egy 2 milliós sokaságot a 400 éves fogság után, és megpróbálja elmondani nekik, hogy alapvetően az életnek mik is a nagy kérdései. És itt nem csak rájuk gondolok, az ő személyes életükre, hanem egyáltalán az egész univerzumban mik azok a fő kérdések, amire nekik választ kéne találniuk. És hogy fogja ezt Isten megtenni? Mond nekik egy prédikációt a pusztában? Nem. Mit tett Isten? Bevezette a szentély szolgálatát. És azon keresztül szeretett volna választ adni nekik azokra a fontos és alapvető kérdésekre, amire szükségük van. Mik ezek a fontos és alapvető kérdések? Okos emberek általában 4-et, még okosabbak néha 5-öt szoktak mondani, hogy mik az életnek a legalapvetőbb kérdései, a legalapvetőbb filozófiai kérdések. Nem feltétlenül kell vele egyetérteni. Így hangzik az első, hogy milyen a valóság természete, mi a végső valóság. Ez pozitív, negatív, a Istenek haragudnak ránk, és ki kell engesztelni őket, vagy valami más. Kik vagyunk mi emberek? Második kérdés. Harmadik, mi a probléma? Nem kell nagyon zseninek lenni, hogy bármelyik filozófus eljusson oda, hogy valami nincs rendben. És a negyedik kérdés, mi a megoldás? Minden vallás, amivel találkozunk, választod ezekre a kérdésekre. De alapvetően van még egy ötödik kérdés is, ami nagyon fontos. Mennyi az idő? És ez alatt nem azt értem, hogy ó, mindjárt be kéne fejeznem, hanem az, hogy hol vagyunk a történetben. És ott mondja már, hogy a szentély mind az öt kérdésre ad egy választ. Miért fontos az, hogy mennyi az idő? Fontos lehet ez? Tudunk erre helyzetet? Ott vannak a tanítványok, és meglátnak egy vakon született embert. És hát tudjuk, hogy Isten mindenható, meg tudjuk azt is, hogy Isten igazságos, de hát ez valahogy nem fair, hogy vakon született, nem? Valahogy meg kell kerülnünk ezt a problémát, hogy Isten mindenható is, meg igazságos is. Á, bizonyára van valami titkos bűn az életében. Nem? És akkor meg tudjuk kerülni ezt a problémát. Vagy valaki, ott vagyunk talán egy temetésen, talán egy hosszú betegség következtében, az egyik fiatal esetleg meghalt. És ott vagyunk, és valaki azt mondja, hogy ó, ha valakinek lett volna elég hite ahhoz, hogy oda menjen ahhoz a fiúhoz, és odaálljon a teteméhez, és azt mondja neki, hogy kelj fel. Ha valakinek lett volna bátorsága erre, akkor most nem kéne gyászolnunk. Ó, miért Istennek nem akarata, hogy az a fiú feltámadjon? De, mikor? Ha összejön két ember, és megállapítják, hogy Sátán egy gyilkos, és nincs igaza, és elkezdenek imádkozni, és mindennel egyetértenek, és imádkoznak Istenhez, hogy Isten foglalkozzon ezzel a problémával, akkor Isten holnap elpusztítja Sátánt? Ó, nem. Igen, Isten fog foglalkozni azzal a fiúval, aki meghalt. Igen, Isten fog foglalkozni Sátánnal, de mikor? Nagyon fontos, hogy hol vagyunk a történetben, hogy lássuk magunkat is. Azt mondják, ha Isten jó, miért van ennyi rossz? Ó, várjunk csak, hol vagyunk a történetben, azóta történt egy bukás. És mivel van a probléma? Az én kapcsolatommal Isten felé. És amikor azt mondja Isten Mózesnek, hogy építsenek egy szent hajlékot, akkor mit mond, hogy mi az oka? Miért építsék meg azt a szentét? Hogy közöttük lakozzon. És akkor megépítik ezt a szentét, mert Isten közöttük akar lakozni. És ez valamit már elmond nekünk a valóságnak a természetéről. Milyen az Isten felénk. Ha János 14-hez lapozunk, 23 mindenkinél van Biblia, ez egy tanulmányozós alkalom, amit Biblia nélkül nehéz elképzelni. Ha János 14-hez lapozunk, és az elejéről elkezdjük olvasni, akkor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ne nyugtalankodjék a szívük. Higgyenek Istenben, és nekünk is mondja, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Mit mond ezzel Isten? Menj, nem menj számomra, ha ti nem vagytok ott. Mi az, ami hiányzik a mennyből? A tökéletes mennyből. És Jézus azt mondja, hogy neki hiányzik valami. Te. És szeretné, hogyha te is ott lennél. Vagyis ez a kapcsolat, ez neki is jelent valamit. Nem csak nekünk. Isten nem csak valami erő, valami személytelen lény, hanem Isten ugyanúgy képes a kapcsolatokra, és ilyen módon teremtett minket a saját képére. Isten tehát velünk van, nem ellenünk. És hogyha közeledünk a szentélyhez, mi az első dolog, amivel találkozunk? Próbálunk közeledni Istenhez. Mi az első dolog, ami utunkat állja, idézőjelben?
Kerítés.
Így van. De van ennek a kerítésnek egy bejárata. Egy oldalról be lehet menni, és ez a kapu nincs zárva. És ha beléptünk, akkor mit találunk ott a szemünk előtt? Az oltár. Égő áldozati oltár. Ez az első, amivel találkozunk. Utána van ugye a mostómedence, és belépünk a szentébe. Az első dolog az oltár. Most mi az oltárnak a jelentősége? Hadd közelítsem meg kicsit másképp. A zsidók voltak az egyetlenek, akik áldozatokat hoztak az Istennek? Akkor következő kérdés, volt valami különbség a között, ahogy a zsidók hoztak áldozatokat, és a pogányok? És mi volt a különbség? Voltak emberek, akik azért, hogy az Isten kedves legyen hozzájuk a következő évben is, hoztak egy fiatal szűzlányt, és megnyitották a oldalát, és rátették a dobogó szívet az oltára, és azt gondolták, hogy az Isten azt mondja, hogy oké, a menny nem látok semmi, kedves leszek hozzátok a következő évben. Ezek voltak az asztékok. Ez volt, ami az első fő kérdésünkkel foglalkozik, milyen a valóság természete. Isten jó hozzánk, vagy Isten gonosz, illetve haragszik ránk, ki kell valahogy engesztelnünk őt. Talán nem is olyan távoli ez a gondolat. Mi volt Jézusnak a szerepe, aki az áldozat volt? Jézus eljött ide a földre, és aztán azért ment vissza az atyához, hogy elmondja neki, hogy légy kedvesebb hozzájuk, tudod, nem könnyű, én voltam ott, megértem. Miért jött el Jézus? Azért, hogy az atya kapcsolatát helyrehozza, hogy na jó, már nem haragszom? Vagy inkább a mi kapcsolatunkkal próbált valamit helyre tenni? Ó, Isten szentét épített, hogy közöttünk lakjon. Mi történik azzal, akivel együtt lakunk? Ha együtt lakunk valakivel, mi fog történni? Kezdjük őt megismerni. És Jézus eljött, és azt mondja János azért, hogy közöttünk sátorozzon. És mi volt Jézusnak egy fő feladata? Hogy megismerjék az Istent. A kapcsolat nem Isten részéről romlott el. Az egész szentély szolgált nem arról szól, hogy én valahogy az Isten kapcsolatát próbálom helyrehozni, hanem hogy az én kapcsolatom romlott el, és nekem kell közelednem Istenhez. És ez nem csak valami jogi lépés, hogy a mennyben, hogy jogilag valahogy el kell intézni, hogy én jó legyek, hanem a bűn az egy olyan dolog, ami itt van közöttünk, és ezzel valahogy foglalkozni kell. Melyik a legtöbb nyelven lefordított női szerző? Ellen White. És melyik könyve? Jézushoz vezető út, vagy legjobb út is van már. Na most az eredeti címe az, hogy lépések Krisztus felé. És vannak erre, akik azt mondják, hogy mi az, hogy lépések Krisztus felé? Krisztus tesz lépéseket hozzád. De nem volt, nem. Ő írt egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy lépések Krisztus felé. Mert el akarta mondani, hogy a probléma nem ott van, hogy Krisztusnak, Istennek kell közelednie hozzád, neked kell előbb közeledni hozzá, hogy helyreálljon az a kapcsolat, ami megromlott. És tehát ott volt ez az oltár, és zsidók is hoztak áldozatokat. Egy átlagember mit hozott áldozatként? Egy párány. De ha szegényebb volt, akkor mit hozott? Galambot. Hadd kérdezzek valamit, a bárány több megbocsátást vásárolt, mint a galamb? Miért nem? Mert valami másra akart rávilágítani. Nem ez volt a lényeg, hogy én Istennek hozok valamit. Ott volt Káin, és azt mondta, hogy Isten, örülhetsz, mert nézd, hoztam neked ilyen dolgokat, amiket megtermeltem. És Isten mit mond neki? Ó, hát ebben az esetben nem kérem, köszönöm, tartsd meg magadnak. Miért? Mert az első kérdéssel foglalkozik, Káin, félreérted a dolgot. Nem benne van a hiba, hanem benned. És ha belépünk ugye szentélybe, belépünk a szentélybe, akkor találkozunk még ott lelki életünk szempontjából nagyon fontos dolgokkal. Ugye a kapcsolatunk helyreállítása az egyik fő feladat, és belépünk, ott van jobb oldalt. Szent kenyerek asztala. Így van. Mit jelképez? Mi a kenyér? Krisztus teste, igen. És Krisztus egyébként az ige. Figyeljünk oda, hogy mit eszünk. Az vagy, amit megeszel. Igaz? És nagyon fontos. De ahhoz, hogy én olvassam az igét, és megértsem azt, amit Isten üzenni akar, az mi szükséges? Mi van ott például bal oldalt? Igen. Talán helyesebb azt mondani, hogy mécses tartó, hiszen a gyertya viaszos, a mécsesben meg olaj van, és ott olaj kellett. Minden esetre mit jelképezett?
Világos.
Így van. A Szentlélek. Ha elolvassuk Jelenések 4. fejezetet, a 4. fejezetét, ahol ott van János ténylegesen a Isten irányító termében, mert mi a szentély lényegében? Talán páran láttátok, vagy hallottatok a Apollo 13 történetről, és van benne egy híres mondat. Houston, baj van. Van egy kis probléma. Miért Houston? Mert ez volt az irányító központja a NASA-nak. Mi a szentély? Az a hely, amit Lucifer megkérdőjelezett. Az irányító központja az univerzumnak, nem? Persze most mondok gondolatokat, aztán délután majd lesz egy beszélgetősebb alkalom, és lehet vitatkozni, és ott mondok dolgokat, amiket talán eddig megértettem, vagy megláttam, és azt gondolom fontos, hogy ezeket átgondoljuk. Rendben, ott van a Szentlélek, ő is ugye János úgy mondja a Jelenések 4. fejezetében, hogy ami az Istennek 7 lelke. A Szentlélek. Ami megvilágosítja az igét. Kapcsolatban van a kettő egymással. Na most mire hat a Szentlélek? Ránk, igen, azon belül.
Gondolkodásmód.
Az értelmünkre. Nem az értelmünkre? Ó. Olvassuk el. 2 Korintus 2-t. Remélem, jól mondom a ige részt. A mai lehet, hogy 1 Korintus. Igen, 1 Korintus, bocsánat, 1 Korintus 2. A mai karizmatikus közösségek között néha nehéz arról beszélni, hogy a Szentlélek nem érzelem, nem az érzelmünkre ad, hanem az értelmünkre, de be tudjuk ezt bizonyítani a Bibliából? Nézzük meg 2 Korintus 2, 11. versétől. 1 Korintus, bocsánat, 1 Korintus 2, legyen a 11-től. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Mi pedig nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istentől való lelket, hogy megismerjük azokat, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekkel, lelkiekhez szabva, összehasonlítva. Érzéki ember pedig nem foghatja meg Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki meg sem értheti, mivel hogy lelki képen ítéltetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt. Bennünk pedig a Krisztus értelme van. Szentlélekről beszél, és hoz egy csomó igét, és magyarázatot rá, és milyen különös, hogy az összes ige, ami ezzel kapcsolatban, mivel köze az érzelmeinkhez? Nem, az értelmünkhez. Azt mondja, hogy bölcsességre, tanít, összehasonlít dolgokat, megmagyaráz. Szentlélek elsősorban az értelmünkre hat. De a karizmatikusok jobban szeretnek a értelemre hatni. Csak van ez egy kis probléma. Valakiben szeretnél rövid távú változást elérni, hass az érzelmeire, adj neki egy impulzust, és elérsz egy rövid távú változást. A hosszú távú változást akarsz elérni, hass az értelmére. A gondolkodás módját kell megváltoztatni, és ez az, ami tartós lesz, ami hosszú távú. És aztán menjünk tovább, és ott van a füstölő oltár, az arany oltár, és minek a jelképe talán, ami lelki életünkben. Füst, ami felszáll. Így van, az imádság, ami bemegy Istenhez. És már nem sok választ el minket Istentől, igaz? Most, amikor Rómabeliekhez írott levél 8. fejezetében Pál beszél arról, hogy a Szentlélek segít nekünk az imádkozásban, akkor az mit jelent? Hogy Istenen dolgozik, hogy lefordítja mi gyarló, rossz nyelvezetű imánkat nagyon szép kánaáni nyelvre, és Isten akkor már el tudja olvasni, és azt mondja, ó, igen, ez az, nagy benyomást tettél rám. Oké, Gabriel, menj, és bizonyosodj meg róla, hogy megkapja, amit akar. Erről szól? Istenen dolgozik a Szentlélek az imádkozás közben? Vagy rajtam dolgozik, hogy én őszinte tudjak lenni? Mert Jeremiás azt mondja, hogy esélyünk nincs, mert családabb a szív mindennél. Becsapó, gonosz az. Ott volt az ember, és azt gondolta, hogy minden rendben van Istennel. Igaz, Jeremiás korában azt gondolták, hogy de hát minden rendben van. És Jeremiás azt mondta, nem. És családabb a szív, te magadtól nem is tudod felismerni. De amikor odamész az áldozati oltárhoz, akkor el kell ismerned. Amikor a zsidó oltárhoz áll, amit Isten állított ahhoz az oltárhoz, akkor el kell ismerned, hogy Houston, van egy kis gond. Nekem van egy problémám, amit én nem tudok megoldani, és szükségem van külső segítségre. A megoldás nem bennem van. Az időnk fogy, és nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de most talán hadd térjek a ugorjak talán a legvégére. Dániel könyvében is olvassunk arról, hogy a szentélyt helyre kell állítani. Igaz? Taposlatig helyre kell állítani. Mikor teljesedett be ez a profécia? Beteljesedett már? Hiszen a szentély ugye le volt rombolva Dániel korában, majd elmentek és helyreállították. Igaz? Beteljesedett ezzel a profécia? Nem. Mikor látták az emberek, sírtak, azt mondták, hogy hát ez nem olyan, mint amilyen volt. De mégis több volt, mint az előző, mert ott volt Jézus. És ki volt Jézus? Az a Sekina dicsőség, ami megjelent az első templomban is. A szentélynek talán a legátfogóbb és legáltalánosabb megfogalmazása, hogy az a hely, ahol Isten van. A szentély az a hely, ahol Isten van. Mi az új szövetségben a szentély? Jézus Krisztus maga a Sekina dicsőség. Isten temploma. Mi vagyunk. Pál azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy ti vagytok az Istennek a temploma? Fontos, hogy mit eszünk, mit iszünk a lelki kősziklából, eszünk-e a szent kenyerek asztaláról. Elsősorban nem egészségügyi reformról beszél Pál, ugyanis ott az egyházról beszél, de egyénenként is igaz, 1 Korintus 3. fejezetében talán. Szentély, van még valami, amit helyre kell állítani? Ó, igen. Most van-e a mennyben is egy szentély? Igen. Pál beszél róla a zsidókhoz írt levélben, 9. fejezetben. Igen, ott is valamit helyre kell hozni. Helyre kell hozni valamit Istennel kapcsolatban, helyre kell hozni valamit velünk kapcsolatban, egyénenként, és helyre kell hozni valamit velünk kapcsolatban, mint közösség. És Isten szeretné, hogy ez legyen a szentély, vagyis az a hely, ahol Isten van. És mivel a probléma, mondtam, bennünk van, és nem az Istenben, Isten visszavezeti majd a emberiséget a kezdeti ponthoz. És lesz megint egy választási lehetősége, mint a két fa. És Jelenések 13. fejezetében azt olvassuk, hogy követi az egész világ a fenevadat. Igaz? Amit Sátán is mondott, Jobb könyvében. Mert mindenki engem követ. És Isten azt mondja, hogy ó, csak ugyan. És folytatjuk, és Jelenések 14. fejezetét, hogy kezdje el, keressük meg. Jelenések könyve, 14. fejezet, első versétől. És láttam, és íme egy bárány áll vala a Sion hegyén. Apropó, Sion hegye. Mi volt a Sion hegyén? Nem, az a sínai volt. Mi volt a Sion hegyén? A templom. Ott vagyunk a templom helyén, de mit látunk? Egy épületet? Bizonyos értelemben, igen. A bárány volt ott a 144 000-rel. Azokkal, akikre homlokára volt írva az ő atyuknak a neve. Értelmükre a Szentlélek belevéste az ő atyuk nevét. Jézus atyának nevezte az Isten, kifejezve ezzel valamit a közöttük lévő kapcsolatra. És most van egy nép, aki atyának nevezi az Isten, kifejezve ezzel valamit a köztük lévő kapcsolatra, ami helyreállt. És a név mit is jelentett az Ószövetségben? Jellemet. Isten azt mondja, hogy igen, lesz egy nép, akiben helyreáll az, ami elromlott. És a szentély helyreállítatik, és beteljesedik a profécia teljes egészében. Mert igen, az, hogy én az oltárhoz megyek, és van egy helyettes, és Jézus megbocsájt, az evangélium? Örömhír? Ó, igen. Hadd kérdezzek valamit, ez a teljes evangélium? Hogy ebben élek bűnmegbocsátás, 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 ebben a ciklusban? Nem. Az, hogy még van tovább is. Hogy még lehetek tovább is. És ahogy az Istennel együtt lakom, és közeledek hozzá, egyre inkább megismerem őt, és hogy szemlélem őt, egyre inkább elváltozott az ő képére. És a világot majd igen, megosztja ez a dolog, ugyanúgy, mint a két fánál, és megint egy bizalom kérdés, hogy csak az fogja eldönteni, hogy én kit szolgálok, hogy mit gondolok arról, aki a parancsolatot adta. Van még valami. Mi általában a gyökereink miatt, és mert mindig adventisták vagyunk, és mindig a proféciákhoz nyúlunk vissza, azt mondjuk, hogy a megosztó tényező, az mi lesz? A szombat. És így van. És egyet értek. Azonban van Máté 25. fejezetében is egy történet, amikor azt mondja, hogy megosztja a világot két felé. És mi a különbség?
Egy lyuk, másik kecske.
Így van. A különbség az, mitől lesz valaki lyuk, mitől kecske, attól lesz valaki lyuk, hogy hogy bánt az ő legkisebb atyafiáról. Ettől lesz valaki lyuk, vagy egy kecske. Ez a fő kérdés. És azt gondolom tehát, hogy a szentélynek igenis nagyon nagy tanítása és üzenete van a mai világnak is. Ez nem csak a zsidó hagyományból és ősi korokból visszamaradt dolog, aminek nincs semmi jelentősége már a mai korunkban, mert meg akar tanítani nagyon fontos dolgokra. Milyen a valóság természete? Ó, az én kapcsolatom tört meg Istennel. Ki vagyok én? Az Isten gyermeke. És emellett egy bűnös. Mi a probléma? Az én kapcsolatom megromlott. Mi a megoldás? Jézus. És az ötödik kérdés? Hol vagyok a történetben? És hogy kívánom, hogy ezek a gondolatok foglalkoztassanak minket, munkálkodjanak bennünk, és ösztönözzenek minket egy jobb életre. Amen. Tunatában jövünk eléd. Tudjuk, hogy van egy problémánk, és ezt mi nem tudjuk megoldani. De köszönöm azt, hogy te feltétel nélkül agapé szeretettel szeretsz minket. Bárcsak a mi kapcsolatunk is helyre jönne veled. Szeretnénk látni téged, megismerni téged. Szeretnénk kérni a te szent lelkedet, hogy munkálkodjon bennünk, és írja mi atyánk nevét a mi homlokunkra, hogy odajáruljunk a élő kőhöz, és mi magunk is, mint lelki kövek épüljünk fel egy szent házzá, egy szentélyé, ahogy te vagy jelen. Egy olyan helyé, mint gyülekezet, mint egyén, ahol mint hogyha mások meglátnak, akkor meglássanak téged is. Legyünk egy olyan közösség, amit a mások meglátnak, akkor téged ismerjenek meg, mert te itt vagy közöttünk, mert mi az a hely legyünk, ahol az Isten van, vagyis a Szentély. Köszönöm, Atyám, hogy tanítottál minket, és kérem, hogy továbbra is taníts minket Jézus nevében. Amen. Küldte Jézust, és nem azért jött el Jézus, hogy Isten szeressen minket, hanem Isten úgy szerette a világot, hogy elküldte Jézust, hogy aki hisz, vagy bízik benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen.